korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezz a mélyre 194. adás. A mai elmélkedésnek az a címe, hogy hát nem tudtátok? A 12 éves Jézusnak a kérdése szülei felé. Szerves folytatása ez az előző adásnak, a templomi bemutatás történetének, mert már 12 év van közte, de mégis lélekben, szellemileg nagyon szorosan összetartozik a kettő. Kezdjük is akkor el. Több rejtélyt, izgalmas kérdést és egyelőre megoldatlan problémát ölel fel a történet. Olyan kérdéseket, amelyeket csak az evangélium teljességében tudunk megérteni, vagy inkább megsejteni, valamit teljesen meg sem értünk. Lássuk tehát magát az elbeszélést. Hogy az elbeszélést megértsük, a vallási szokásokról beszélünk egy kicsit, akár csak a 40 napos kis Jézus bemutatásánál, ugye kétfajta törvényt teljesítettek a szülők, itt pedig miről van szó, nem tórai parancs. Tehát a mostani történetnek a magva, a szíve nem a Szentírásból származó parancs, mint a körülmetélés, vagy az elsőszülöttek bemutatása, vagy a tisztulási szertartás, hanem egy ősi szokás, az eredetét pontosan nem ismerjük. A 13 éves zsidó fiúk vallásilag nagykorúvá válnak. Egy különös szertartás keretében betanítják őket, felkészítik a rabbik, és először önállóan olvasnak a zsinagógában a Szentírásból, ezentúl ima szíjat, homloktekercset és ilyen ima kendőt is viselnek, és most már nem a szülők, hanem ők felelősek a saját vallási életükért. Ezt hívják bar micvónak, a kötelesség fia szertartásnak. Hogy Jézus idejében létezett ez a szertartás, nem tudjuk pontosan, hát valami hasonló bizonyára. Az a lényeg, hogy egy bizonyos kor után a fiúgyermekek is feljártak a templomba, Jeruzsálembe, részt vettek a közösség vallás életében. Lehet, hogy ez is 13 év volt. Lukács, mivel pogány származású, nem nagyon ragaszkodott a zsidó szokások pontos közléséhez, teljesen mindegy, de Jézus szülei ezt a szokást követték, amikor felvitték fiúkat Jeruzsálembe, mégpedig a húsvét ünnepén, mert többször volt erre alkalom, ők a húsvét ünnepén vitték fel először a gyermeket a templomban. Szokatlan, megdöbbentő dolgok. Minden rendben történik először, a család részt vesz az ünnepi szertartásokon, ez a húsvéti szertartások körülbelül 8 napig tartottak templomi áldozatokkal és családi húsvéti vacsorával, és ezután hazaindultak. Megbíznak a gyermekben, amikor nem csatlakozik a szülőkhöz, mondván, hát ő már nagykorú lelkileg, és azt gondolják, hogy a rokonságban van. Egy nap után kezdik keresgélni, és ekkor derül ki, hogy nincs sehol, sem a szülőknél, sem a rokonoknál, visszatérnek Jeruzsálembe, és három nap, szimbolikus, ugye itt is a isteni teljesség, 3 napi keresgélés után ráakadnak a templomban, annak tanításra alkalmas oszlopcsarnokában, megint egy szimbólum, mert ott nagyon sokszor fog majd Jézus az úgynevezett Salamon oszlopcsarnokában tanítani felnőtt korában, különösen a János evangélium számol be majd erről. Ott ül tehát az oszlopcsarnokban, és a bölcsességén mindenki csodálkozik, álmélkodik. Hirtelen ebbe az álmélkodó, zsibongó, tanító, beszélgető csoportba felhangzik az édesanya kiáltása. Hát fiam, miért tetted ezt velünk? Atyád és én bánkodva kerestünk téged. És nincs bocsánatkérés, nincs ijegység. Mi csak oda se szalad az édesanyjához, és semmilyen megdöbbenés nincs a szülők izgalma és fájdalma miatt. Semmi ilyesmi nincs. Sőt, azért mondtam az elején, hogy kérdés, kérdés hátán lesz, sőt, a gyermek tesz szemrehányást a riadt kérdésre, és visszakérdez, hát miért kerestetek? Hát nem tudtátok, hogy atyám házában kell lennem? Megdöbbentő és érthetetlen. De vegyük sorra még egyszer a megdöbbentő eseményeket, amelyek a mindennapi életben nem illenek bele a mi családi gondolkodás módunkba, még a mai világban sem illik bele. Tehát először is a szülők visszaindulnak Názáretbe, és a gyerek egy árva szót se szól nekik, senkinek nem szól. Óriási riadalom támad, és kétségbeesett keresés. Megtalálják, de nem siet eléjük, nem köszön, továbbra is nyugodtan ül a tanítók között. A kérdésre kérdéssel válaszol, sőt, még ő teszi szóvá a szülők tájékozatlanságát. Hát nem tudtátok? Hát ezek után nem értik őt. Továbbra sem. Ezek a megdöbbentő kérdések. Most próbáljunk ezekre a megdöbbentő kérdésekre valahogy választ kapni. A válasz egyszerű, előre elárulom a választ, nem övék a gyermek. Megismétlem, nem övék a gyermek. Már a születésnél, a bölcsek látogatásánál is, és a templomi bemutatásnál is láttuk, hogy a gyermek az egész világé, minden emberé, az atya ajándéka, az édesanya hordozta, a világra hozta, gondozta, József óvta, védte, gondoskodott róla és nevelte. De mindkettőjüknek fokozatosan tudomásul kellett venniük, hogy ők is ajándékba kapták Jézust, és vissza kell adniuk az atyának, és át kell nyújtaniuk az embereknek. Azért mondtam, szoros lelki kapcsolat az előzőekkel, Simeon és Anna megjelenik a templomban. Más gyerek bemutatásnál nem történik ilyesmi. Megjelenik, karjukba veszik, mert az övék, és rajtuk keresztül az egész világé. A mai történetben ez még tovább bontakozik ki, ez a gondolat, és még élesebben megnyilvánul. Most azonban nem egy égi jel vagy profétai esemény formájában, tehát úgy, hogy oda jönnek ezek a proféták, hanem a titok úgy nyilvánul meg, hogy maga a gyermek a sajátos viselkedésével, igen szokatlan szavakkal mutatta meg és éreztette, anyám, apám, lassan-lassan eljön az idő, elérkezik, amikor teljesen át kell adnotok hivatásomnak, küldetésemnek, az atyáé és az embereké vagyok. Már az ifjúkor küszöbén ezt ki kell jelentenem. Hogy ez a kijelentés miért történt ilyen drámaian, erőteljesen, szinte sokkolóan, nem tudjuk. Talán erre volt szükség. Nem apránként való közléssel előkészítése, hanem egy hirtelen, kicsit drámaszerű ez, hogy egy pillanat alatt azt mondja, hogy hát, atyám dolgaiban kell lennem. Nem magyarázkodik. Én az embereké vagyok. És később majd, hát és itt jön egy újabb nyitány, hogy következő lépésekben ez még tovább bontakozik. Mondok egy példát, kánai mennyegző viszont válasza, fiam, nincs boruk. A válasz az, hogy mi közünk ehhez nekem és neked, ó asszony, például. Vagy a másik, ugye fokozódnak ezek a drámai kijelentések, kik az én anyám, kik az én testvéreim. Bizonyára fájdalmasak voltak ezek a lépések, de elgondolásom szerint pontosan ez volt a Símeon által megjövendőlt tőr. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy Gicses szobrokon a hét tőr megjelenik a Szűz Mária szívében, ez szellemi tőr, hogy az édesanyának fokozatosan kellett ezt a fájdalmat megtapasztalnia, nem fizikailag, a lelki fájdalom nagyobb volt, hogy a szíve alatt hordozta a gyermeket, de át kellett adni az egész világ számára, és a világon keresztül magának a Jóistennek. És ezek a lépések nyilván fájtak egy édesanyának, ezt ne titkoljuk. Ritkán esik erről szó a Mária tiszteletben, csak olyan idealizált Máriát szoktunk beállítani, de az ő lelki vívódásairól és küzdelmeiről kevés szó van. Tehát akkor ez a fájdalom és a tőr természetesen örömmel együtt jár ez. Mária kétségek nélkül visszaadta, amit Istentől kapott, de fájdalma közepette. A legvégén, a evangéliumi történet legvégén ott imádkozott az új családban, tehát kapott egy nagyobb családot, az egyházat, várva a fia ajándékát, a Szent Lelket, aki hivatása kezdetén már egyszer elárasztotta, de hát, tudjuk, hogy a mennybe menetel után, apostolok cselekedetei közli, hogy ott imádkozott velük együtt. És így már a kör teljes, hogy ott találta magát Isten új családjában. Most még a szülők útjáról szeretnék egy pár szót szólni, mert ez a minden szülőnek szól, nagyon hasonlít ennek a történetnek belső titka a szülői hivatáshoz. Az édesanya és édesapja, apa, Istentől kapják szerelmük gyümölcsét, a gyermeket. Az ő lányuk, az ő fiúk, de gondolniuk kell arra, persze nem görcsösen és állandó feszültségben élve, hogy nem csak övé a gyermek, egyszer át kell adniuk egy másik embernek, akit a gyermekük megszeret, vagy egy hivatásnak, amit a gyermek választ. Nagyon nagy bölcsesség, tapintat és lelki erő kell ennek megértéséhez és feldolgozásához. Akkor is szeretni kell a gyermeket, és nem kiközösíteni, ha nem értenek egyet döntésével. Nem lezárni az utakat, becsukni a kapukat. Rengeteg hisztérikus jelenet, szakítás elkerülhető ennek feldolgozásával. Vannak egész szélsőséges esetek, most nem erről beszélünk, hanem a felnőtt korra való készületről, nem lezárni az utakat, és nem szakítani, és nem hisztérikusan élni. Nem kell bánkódni, ha a gyermek nem a szülő álmait valósítja meg, ugye, hát én is általános iskolás koromban ismertem olyan kislányt, aki az édesanyja balettművész akart volna lenni, nem sikerült, és a kislányát gyötörte azzal, hogy balettre járatta, és nem szerette, ugye, vagy valaki botfülű kisgyermek, és a szülei még zenei pályára erőltetik. Ezek szélsőséges esetek, de értjük a dolgot, hogy nem a szülő saját életét kell újra megéletni a gyerekkel, hanem elfogadni, segíteni a választásban, természetesen segíteni, de ha amit választ, azt tiszteletben kell tartani, és soha-soha nem lezárni az utakat örülni az ő örömének, és így mégiscsak övék marad a gyermek. Tehát már övék nem szakad el, másféle módon övék marad szeretetben. Nehéz út ez, nagyon nehéz. Józsefnek és Máriának is nehéz volt. Példájuk, lelki szenvedésük, és ez a hosszú út adjon erőt, a Szent Lélek pedig adja a szeretet fényét mindnyájunknak.
Evezz a mélyre. bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.